Melyik a sorunk következő könyv? Ezrás és Nehémiás könyve. Na hát tényleg ez a könyv következik. Ezrás könyve egy győzelmes üzenet, a Nehémiás könyve is, mert a sok szomorú történet után, amivel találkozhatunk a királyok életében, végre arról szól, hogy valami nagyszerű történik, engedelmeskedés Istennek, és győzelmes hazatérés a fogságból. És ahhoz, hogy egyáltalán erről beszéljünk, egy kicsit előre is ugrottunk a történelemben, mert hogyha össze szeretnénk kapcsolni az elmúlt alkalommal olvasottakkal, akkor kicsit visszatekintve fejezzük be az ottani félbe hagyott történelmi szálat. Miről volt szó? Két részre szakadt az ország már sok évvel korábban, északi királyságra és egy délire. És az északi királyság a 10 törzs Izraelnek, amit az ige sokszor már csak így említ, az Izrael. Ez a 10 törzs, ez olyan engedetlen volt, emlékszünk az ábrára, csupa fekete királyokkal, bálványimádó kultuszokkal. Isten büntetése elérte őket oly módon, hogy asszír fogságba elhurcolták őket, és bizony szét is szóradtak a világ minden tájára, és az a győzelmes üzenet, amiről ma fogunk olvasni, az ő rájuk nem vonatkozott. A déli ország rész jelentette Júdát, Benyámin törzsét és a lévitákat. Ők Babilonba kerültek, nem Asszíria vitte őket fogságba, hanem évekkel később a perzsa birodalom szolgái lettek ők Babilonban, és 70 év múlva, amikor is kinyitjuk ezt a könyvet, és bekapcsolódunk újra az eseményekbe, 70 év elteltével, egy isteni csoda útján a perzsa király ajándékba adja nekik a lehetőséget, hogy menjetek haza, és Jeruzsálembe újra építsétek fel a templomot, éljétek a ti hiteteket. És egy nagyon lendületes, nagyon kalandos könyv ez, hogyha már magát ezt a felütést kezdjük ezt olvasni, micsoda új lendületet hozott ez a népnek, és mennyi új tennivalót, foglalatosságot, egy megújulás kezdetén. Úgyhogy egy nagyon jó olvasmány, azt kell, hogy mondjam, az egyetlen nehézsége, hogyha belefogunk és elolvassuk az Esdrás könyvét és a Nehémiás könyvét, az egyetlen nehézsége az a bizonyos bránya névsorok, névtáblázatok, nemzetségtáblázatok, amik mindig úgy megnehezítik a hűséges bibliaolvasó embert, és bele-bele törik a bicskánk ezekbe a nevekbe. És ráadásul a Babilonból hazatértek névsorát nem csak Esdrás írja le, hanem szinte szóról szóra ugyanezt a listát leírja a Nehémiás is a következő könyvben. És hogyha még rá is rántuk magunkat, és hűségesen elolvastuk Esdrás könyvében a második fejezetet a sok névvel, akkor igen nagy erő kell hozzá, hogy a kísértésnek ellenálljunk a Nehémiás könyvében, mikor találkozunk újra névsorral, hogy ne lapozzuk át ügyesen a sok név felett átcsusszanva az ugyanazon nevek listája felett. És türelmet kíván tőlünk. Bár nevetségesek vagyunk ezzel a nagy türelemmel, mert 3 percről van szó, még egy fejezetet elolvas az ember, és mégis, hát ilyenek vagyunk. Az a 3 perc is nehéz, mikor teli van nehezen olvasható nevekkel. És volt már részünk nemzetség táblázatokat olvasni, hogyha idáig eljutottunk a Bibliába, jó párszor. Például, amiről nem esett szó az elmúlt alkalommal, éppen a Krónikák könyvében van talán a legrészletesebb, leghosszabb lista, amikor az író ugye a királyokat bevezeti, és a papokat felsorolja, a templomszolgákat felsorolja. Azzal kezdődik a Krónikák könyve, hogy kilenc fejezeten keresztül csak neveket olvasunk, és nemzetségtáblázatokat. Úgy tűnik, hogy a Bibliában ezek fontos szerepet kapnak, és a Biblia íróinak fontos az, hogy neveket megemlítsenek és leírják ezeket. És egyszer még nagyon fontos lesz nekünk is, hogy a nevünk ott van-e egy bizonyos listában. Az Új Szövetség ismeretében már nekünk nem kell félnünk attól, hogy a mi nevünk ne szerepeljen azon a bizonyos listán, ugyanis biztosítékot ad Jézus Krisztus. És azt mondja János a levelében, később nagyon sok mindent ír, és azt mondja, ezeket azért írom nektek, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Ezt mi tudhatjuk, már most is nem kell félve tekintenünk erre. Mint ahogy egymást illetően sem kell félnünk valami nagy meglepetéstől majd a ma napot illetően, hiszen ha őszinte a mi hitünk, közös az örömünk, közös a reménységünk. Ismerjük biztos a Pál apostolnak jól ismert versét, hogy örüljetek mindenkor, ismét mondom, örüljetek a Filippi levélből. És tudjuk-e, hogy milyen a igevers áll ezelőtt, amire ezt mondja Pál? Az előtte lévő igeversben a munkatársairól beszél, és megemlíti Kelement és a többi munkatársat, és azt mondja Pál, hogy ők és a munkatársaimmal együtt, akiknek a neve ott van az életkönyvében. Ez volt egy boldog, örömre adó ok, hogy látta maga körül ezeket az embereket, az ő munkának a gyümölcsét, az ő munkatársait, és el tudta mondani, hogy a mi nevünk ott van, és van miért örülnünk mindenkor, ismét mondom, örülnünk. Azt mondja Jézus, annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. És úgy gondolom, hogy magunkat illetően nem szabad, hogy meglepődjünk majd a listát illetően, de szerintem lesz pozitív meglepetésben részünk. Fogunk majd a neveket látni, vagy találkozni emberekkel, akikről nem gondoltuk volna. Azt hittük, hogy olyan távol vannak az igazságtól, pedig ők is kaptak valami magot az ő szívükbe, és nem voltunk annak tudatába, hogy mi zajlott le bennük, mi ment végbe. És biztos senki nem gondolta volna a Latorról sem, az ő ismerősi köreiből, az ő barátai közül, hogy még Jézussal azon a délután ott lesz a paradicsomban. Én bízom abban, hogy kellemes meglepetésben lesz majd részünk. És úgy gondolom, hogy nevekkel kapcsolatban ez egy szép üzenet. Azonban mi az üzenet egy efféle névsorra kapcsolatban, mint amit az Esdrásból olvasunk? Nevek egymás után. És csak azért is tudatosan odafigyelve elolvastam mind a kétszer az Esdrás 2-ben is és a Nehémiás 7-ben is ezt a listát, azoknak a neveit, akik Isten ígéretére hazakerültek a fogságból. Ők Isten ígéretének, szavának a két lábon járó bizonságtevői voltak. A lehetetlen helyzetből hazakerülést beváltók. De azért számomra mégiscsak nevek, ismeretlenek. Én nem láttam mögöttük az életüket, a történetüket, színes hátterüket, amiről talán Esdrás sokat tudhatott. Az én számomra ezek csak nevek. És mégis talán nem fölösleges elolvasni ezeket a neveket sem. Bizonyára, hogyha vennénk a fáradtságot és elővennénk a lexikonokat, és nagy kutatásba fognánk, akkor okos bölcsességre találhatnánk akár egy névsorból is. Hát a legjobb példa erre Jézus Krisztus nemzetségtáblázata, ami hatalmas prédikáció alapgondolata lehetne. Én mégsem vettem ezt a fáradtságot ezúttal, hogy belekutassak a nevek hátterébe, viszont megértem egy szellemi törvényt. Mégpedig azt, hogy ha nem is értem közvetlenül a jelentését, az értelmét mondjuk egy nemzetségtáblának, és üresnek tűnik, akkor is jó az nekem, hogy Isten igéjét olvasom. Még hogyha nem is értem közvetlenül, és ez talán furcsán hangzik. Lehet, hogy pszichológia, bár azt mondanám inkább, ez Isten szellemének a munkája, és miért nem mondanám, hiszen mi hiszük ezt. Isten munkája, hogy az ő igéjéből áldás születik az én számomra. És ezt számtalanszor átéltem, amikor a Mózes harmadik könyvét olvastam. Azokból a törvényekből, rendszabályokból én sok mindent nem értettem. És mégis átéltem azt, hogy olvasva érthetetlen részeket is, mégis Isten jelenlétébe emelt az üzenet. Mert ott vagyok Isten igéje burka alatt. És ez nagyon érdekes megtapasztalás volt a számomra. Mondok egy verset a Jelenések könyvéből, és a Jelenések könyve különösen ilyen, amit az ember nem nagyon jelentheti ki, hogy nagyon is értem, mert elég homályos és ködös néhol az üzenete. És a Jelenések könyvének a bevezetőjében ezt találjuk, János ezt mondja, harmadik vers, boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják. És nem azt mondja, boldogok, akik megértik. Ezt nem mondja. Ez egy szellemi törvény, hogy aki Isten igéjét olvassa, hogyha nem is érti meg, és nem is veszi közvetlenül az értelmét, vagy az üzenetét a gyakorlati életére, mégis megáldja, és boldogságot ad a számára. Mondom ezt azért, mert jöhetnek olyan vélemények az Ószövetséget olvasva számtalan helyen, hogy miért jó ez nekem. Miben használ az én számomra ezek a régi történetek, vagy nehezen érthető szakaszok. És nem fölösleges, semmilyen része sem a Bibliának. Az iskolában, a matek órán tanultunk egy olyan függvényt, aminek semmi értelmét nem láttam. Semmit. Szerettem a matekot, de nem tudtam, hogy ezzel miért foglalkozunk. És én szerintem értitek, amire gondolok, mert biztos jártatok hasonló cipőbe, talán végig az egész matematikai tanulmány során, hogy ezt miért kell nekem megtanulni. Nem elég a kettő, meg a szorzás, az alapműveletek? Nem elég? Hát én már azzal elboldogulok. És vettem a bátorságot, és jelentkeztem, megkérdeztem a tanárútól, hogy ezt miért tanuljuk, mi ennek az értelme. Mert semmi értelmét nem láttam. És értette a tanár úr, hogy most én nem kekeckedni akarok, és mondta nekem, hogy ügyesen észrevetted, ennek nem sok értelme lesz. De a matematikában nagyon sok mindent tanulunk, aminek nem lesz gyakorlati, konkrét felhasználása az életedben, és lehet, hogy soha többet nem találkozol vele, egyszer sem fog előfordulni ez a példa az életedben. De miközben mi ezeket tanuljuk, ez megtanít gondolkodni, mérlegelni, megtanít precizitásra, megtanít megfontolni, döntéseket hozni. És erre már lehet, hogy az óra után a szünetben szükséged lesz. És nekem ez a gondolat, ez ide cseng a Biblia olvasásra is. Mi értelme van a nemzetségtáblázatnak? És elmondom, hogy nekem mi értelme volt. Nem sok. Ezeket a neveket azóta se tudom, hogy kicsoda. De megtanított arra, hogy ne rohanj annyira. Nyugi. Nem kell most 5 perc alatt elolvasni az Esdrás könyvét. Megfontoltságra, precizitásra a Biblia olvasásban. Szánd rá azt az időt, ne siess. megtanított a csendesség igényére, hogy Isten nem adja oda az ő tudását, az ismereteket instant levesként, amit bedobsz 5 perc alatt, és akkor már teli vagy erővel. Egy kicsit üzdél érte, szánd rá az időt, és számos hely taníthat erre minket a Bibliából. Hálás voltam Istennek ezekért a nevekért. Persze ettől sokkal többet tanít az Esdrás könyve. Nem csak nevek vannak ám benne, és hadd mondjam azt, nagyon is, amit eddig elmondtam, az ellentétje volt az én tapasztalatom. Egy nagyon olvasmányos, érdekes könyv, híradás arról az időről. Esdrás könyve azzal foglalkozik, hogy leírja nekünk a nép visszatérését az első hullámban, több hullámban is visszament a népnek csoportjai, több ezer főről van szó, és leírja, hogyan építették fel a templomot, és aztán majd Esdrás utána egy következő csoporttal évekre rá elment a már felépített templomot megnézni és beindítani az isteni, régen megadott istentiszteleti rendet. A Nehémiás könyve pedig arról szól, hogy megint csak jönnek emberek, júdeaiak, léviták, és neki fognak felépíteni a városfalat. Isten ígéretének, ahogy mondtam, egy csodálatos beteljesülése ez a két könyv, mert Ézsaiás, akit ugyan nem tanulmányoztunk még ebben a sorozatban, mert később jön, de Ézsaiás már 200 évvel korábban megemlítette ezt a királyok ideje alatt, és mondta, megnevezte Kírus perzsa király nevét is, amikor még ő nem is élt, és már megnevezte, ő lesz az a király, akin keresztül Isten visszavezeti az ő népét. És Jeremiás pedig egész konkrétan megnevezte, hogy ez a fogság ideje 70 esztendő lesz, és a 70 év leteltével hazamehettek. Így szól ez az ige, Jeremiás 29:10, ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Beteljesült ígéretek ezek. A fogság idejéről most nem ejtünk szót, mert eddig, ahogy így haladunk a könyvekkel, nem sok minden derül ki arról az időről. Majd Dániel könyve és egyéb proféták kapcsán kapunk arról is képet, és átugrottuk ezt a 70 esztendőt, és látjuk, hogy újra a nép megy az isteni ígéret szerint, és vezetőjük Esdrás ebben a könyvben. És nekem nagyon jó volt elolvasni, mert végre reflektorfénybe került ez a nagyszerű ember. Ugyanis nem voltam én nagyon jó barátságban Esdrással, mindenkit az ember nem tarthat napirenden, és olyan jó volt, hogy idejutottam, és láthatom az ő jellemét, az ő cselekedetét, most ő lehet a középpontban. Nekem ez már önmagában egy kincs volt, és olyan jó, hogy az ember sorra halad a bibliai könyvekkel, mert akkor semmi nem kerüli el a figyelmét. És Esdrás egy igazi hűséges szolga példája lehet előttünk, aki odaszánja az elméjét és a szívét is az Úrnak. Áron leszármazottja egyébként, a főpap Áronnak leszármazottja, de ő úgy tanulmányozta Isten parancsait és rendtartásait az Isten tiszteletekre, a vallásra vonatkozóak, hogy soha nem látott templomot, hiszen nem Jeruzsálemben nevelkedett, hanem Babilonban. Ő soha nem gyakorolta ezeket, az áldozatok bemutatását, ő csak könyvekből az ősök hagyatékát ismerte, és kitöltötte ez az egész életét. Ilyeneket olvasunk róla a 7. fejezetben, és most töredékeket hadd említsek. Jártas Mózes törvényében vele volt Istenének az Úrnak az ereje. Vele volt Istenének a jó akarata. Szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét. Jártas az Úr parancsolatainak az igéiben. A menny Istene törvényében tökéletesen jártas írástudó. Így tesz bizonságot róla az ige. A 7. fejezetben találjuk ezeket az igéket. Tehát egy nagyszerű elme és odaszánt szív jellemezte. És most egy kicsit arról, hogy miben volt ő nagyszerű elme. Úgy tartják, hogy az ő nevéhez fűződik, hogy ő megújította a héber írásjeleket, az egész írást megreformálta, az ABC-t. Ő volt az, aki nagy valószínűség szerint, aki a krónikák könyvét is megírta a fogság ideje alatt, amit ugye múltkor vettünk, és nyilván ezt a könyvet is, az Esdrás könyvét. Őt tekintették a zsidó kánon összeállítójának, ami azt jelenti, hogy a zsidó szentírásban a könyvek sorát ő szedte össze, és állította egybe. És nagy valószínűség szerint ő gyűjtötte össze a zsoltárokat is, amelyek akkor még nem úgy léteztek, mint ahogy mi most kinyitjuk a könyvet, ő rendszerezte ezt a zsoltárok könyvében. Tehát mindene Isten igéje volt. Őt ezt foglalkoztatta, lekötötte, és hogy ugye most az ő elméről beszéltem, és hogy a szíve mennyire ott volt Isten mellett, arról hadd szóljon egy rövid történet a 8. fejezetből. A 8. fejezet 21-es versétől a 23-ig olvasom. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Aháva folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Egy pillanat, csak egy szót. Tehát Esdrás készül visszamenni a fogságból Jeruzsálembe, és már együtt van az emberekkel, családokkal, akik ma, ő körülötte sorakoznak, és készülnek erre a nagy útra, és itt kapcsolódunk be a történetbe, böjtöt hirdetett. És jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak, mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton. Hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Amikor nagy fizikai feladat áll előttünk, hogyan szoktunk neki készülni a munkának? Biztosan vettetek már részt építkezésben, lehet, hogy nem mindenki, lehet, hogy valaki úgy, hogy éppen főzött a legényeknek. Én is vettem már részt olyan munkában, amikor téglát kell pakolni, maltert keverni. Hát hogy szoktunk neki fogni egy ilyen munkához? Erőt gyűjtünk, van, akinek egy kis szíverősítő is legurul, és aztán neki fogunk a munkának. Ebédre meg elvárjuk a töltött káposztát, a jó kalóriadús, más nem zsíros kenyeret. Esdrás böjtöt hirdetett az egész népnek. Ugyan nem építkezni készült, mert a templomot már ő előtte felépítették, a városfalat pedig Nehémiás fogja ő utána felépíteni néhány évvel, de hogy fizikai megterhelés várt ő rá is, az ki fog derülni mindjárt. A továbbiakban, ha olvasnánk a 24-es verstől, látjuk, hogy mi mindent vittek ők magukkal ezen az úton. Adományokat a templom számára. Ezek az adományok a perzsa előkelőségektől, tisztviselőktől és a Babilonban hátra maradt izraelitáktól származott. Összegyűjtötték, és küldték őket, vigyétek a templomba beindítsátok ott az Isten tiszteleti rendet, és legyenek ezek ott aranyserlegek, gyertyatartók, mindenféle, hogy már ezt korábban is láthattuk Salamonnál. No hát, hogyha átváltjuk a továbbiakban olvasható kincseknek a mértékegységét mai olvasható mértékegységre, akkor a következőt kapjuk. 22 tonna ezüstöt vittek. Ezt átszámoltam kétszer. Egy másik számítás szerint, hogyha ezt a Bibliát veszem alapul, hátul van egy átváltó kis szövegrész, akkor még több jött ki. Tehát inkább a kevesebbet mondom. Az is 22 tonna ezüst. 3,4 tonna ezüstedény. Tehát most az a 22 felett. 3,4 tonna ezüstedény. 3,4 tonna arany. 20 aranykehely, amelyik súlya körülbelül 8,5 kiló volt. 2 drága rézedény még, amiről azt olvasok, olyan szépen munkált, hogy az arany értékével vetekedett. Hát ez hatalmas kincs, mesés gazdagság. 30 tonna nemesfém. És mondom zárójelben, a másik számítás szerint majdnem 40. Tonna, nem kiló, kiló is sok volna. Szétosztotta 24 vezető között a kincseket Ezrás, hogy gondosan megszervezzék az utat, és eljuttassák ezeket a célba, a templomba. Mert hogy templomi szolgálatra lesznek. 30 kiló ezüst és arany. Azt hiszem, hogy veszélyben voltak az út során, ami előttük állt. Nem katonák voltak ők, nem páncélt üttek, hanem aranyserlegeket, az volt a súly a kezükbe, nem a kard, és nekivágtak ennek a nagy útnak. Ez az út Babilontól Jeruzsálemig 1500 kilométer volt. Ez nem kevés, Magyarországon nem is tudom, hogy tudnánk ezt megtenni hány kanyarból, 1500 kilométer volt. És persze ne az autópályák jussanak eszünkbe, hanem riges-rögös, akkori utak. Azt olvassuk, hogy 4 hónapig tartott ez az utazás. És amikor megérkeztek, 3 napig csak pihentek. Ezt is megírja az ige. 3 napig csak pihentek. És utána adták át az aranyat. Gondolom, hogy ki lehettek fulladva. 4 hónapon keresztül ők gyalogoltak ezzel a hatalmas kincsel, és azt olvassuk, hogy magukban voltak, mert 22. vers, szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól. Mert hogy a király adott volna jó szívvel. A királynak Isten úgy megnyitotta a szívét, hogyha az előzményeket olvassuk, olyan nyitott ajtókat adott Ezrás elé, hogy minden, amit csak kért, azt megkapta. Minden lámpa zöldre váltott. És hogyha kért volna egy hatalmas, felfegyverkezett sereget, hogy védje őket az úton, megkapta volna. Később Nehémiás kapott is egyébként egy ilyen kíséretet. De nem kértem, azt mondja ő, mert azt mondtuk a királynak, hogy minket Isten fog megvédeni. És mi szembenézünk a nehézségekkel, mert bízunk a mi Istenünk hűségében, a gondviselésében, hogy megáld minket és célba juttat. És hogyha ezt szem előtt tartjuk, akkor megértjük, hogy ő nem azért böjtölt az út előtt, hogy szerencsésen megérkezzenek. Ő nem az útért böjtölt, nem is a kincsekért böjtölt, hogy ne lopják el azokat a kincseket. Ő azért böjtölt, hogy ne szégyenüljenek meg az ő bizonságtételükben. Hogy az az út, amin végigmennek, az a király felé egy hatalmas, erejű bizonságtétel legyen Isten gondviseléséről. Arról, hogy nekik sokkal különb őrző angyalaik vannak, mint akármilyen lovas hadsereg. Mi Milyen dolgokért szoktunk könyörögni? Nem csak az útért, nem csak azért, hogy célba érjek, hanem, hogy amíg célba érek, az én lépéseim azok jó bizonyságok legyenek. Azok Isten ígéreteit mutassák be a körülöttünk lévőknek. Mert hogy veszélyben voltak, és veszélyben vagyunk mi is. Miért vagyunk mi veszélyben? Hogyha gondolok erre az ígére. Meglepőt mondok, mi nagyon gazdagok vagyunk. Nehéz elhinni, de tel is teli van az életünk kincsekkel. Talán tonna számra. Isten teleaggatta az életünket értékekkel, és nekünk ezekre vigyáznunk kell. Megyünk egy rögös úton, és kell, hogy célba érjek, de kell, hogy úgy érjek célba, hogy ne veszítsem el ezeket a kincseket, mert templomi szolgálatra lesznek. Nem mindegy, hogy hogy megyek végig azon az úton. Rám is veszély leselkedik, és el akarják venni tőlem. El akarják venni a békességemet, el akarják venni a nyugalmamat, az örömömet, a hűségemet. A világban olyan hatások érnek, hogy el akarják venni belőlem az emberekbe vetett jó hiszeműségemet, a kedvességemet, a szelídségemet, hogy dobjam ki az ablakon ezeket, mert nem használatosak. El akarják venni tőlünk, de ne adjuk oda, mert ezek kincsek, és templomi szolgálatra lesznek. Vigyem keresztül az én kincseimet a nehéz terepen. Akármilyen hatások érnek, ne adjuk, őrizzük, mert templomi szolgálatra lesznek. Páltól idézek 2 Timotos 1.12-t. Meg vagyok győződve, hogy neki, Istennek, van hatalma arra, hogy rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Persze el is lehet bukni az út során ebben a nagy feladatban, és Ezrásék sikeresen célba értek, elvitték ezeket az adományokat, de amikor megérkeztek, akkor tanulik voltak annak, hogy az ott lévő, már először első hullámban érkező nép bizony sok szellemi kincset feladott addigra. És aztán, ahogy lapozunk még tovább, nagy bűnbánattal találkozunk, és aztán megújulással. Mert van mindig lehetőség a bűnbánatra, a megújulásra, a helyreállításra. Esdrással találkozunk a Nehémiás könyvében is, ha még tovább lapozunk, és látjuk az ő Jeruzsálemben eltöltött idejét is, hogy beilleszkedett, hogy megszervezte az Isten tiszteletet, hogy olvasott fel, és magyarázta Isten igéjét a népnek, hogy napokon keresztül állva hallgatták az ő tanítását. De nem csak Ezrás kimagasló példája állhat mi előttünk, hanem a Nehémiásé is. Hadd fejezzem be ebből a könyvből egy igeverssel. Nehémiás 10-ben arról van szó, hogy a papok és a nép szerződést kötnek bélyegzővel, pecséttel, hivatalos formába, talán még illetékbélyeget is ragasztottak rá. Egy szerződésben leírták, hogy odaszánják az életüket Istennek. Ez nagyon szép. És ebben a komoly szerződésben az utolsó bejegyzés az így hangzik, Nehémiás 10.40, utolsó mondata, nem fogjuk elhanyagolni Istenünk házát. Vigyázzunk a kincseinkre, mert azok templomi szolgálatra lesznek, és már vannak. Ne hanyagoljuk el Istennek a házát.